another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust.
Sziasztok! Ez itt a legújabb melegzóanyadás a Látszótér Rádióban, és ismét egyedül vagyok, és úgy döntöttem a reakciók után, illetve a való életben megtörtént események után, hogy folytatom a két héttel ezelőtt elkezdett témát, és igazából ez az adásnak most három része lesz. Három különböző hírrel fog foglalkozni, ami részletesebben kibontja ezt a témát. Továbbra is meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy nem feltétlenül a játékokról fogok beszélni abban a tekintetben, hogy nem anekdotákat fogok nektek mesélni, hogy milyen király volt, mikor egy játékban ezt csináltam, azt csináltam, vagy bármilyen, vagy ajánlani fogok nektek játékokat, ilyen nem fog történni, vagy hogyha valamilyen szempontból valami élethelyzetet, amit én átéltem, el fogok mesélni, az azért lesz, mert nyilván hozzákapcsolódik a történethez, vagy szerintem fontos, hogy megértsétek, esetleg könnyebben megérthetővé teszi az elhangzottakat, és igazából jobban kibontom a témákat, és kicsit tovább is lépünk az adás harmadik felébe, és ennek még lesz egyébként egy következménye is, hogy majd lesz egy későbbi adás. Most mondanám azt, hogy terveim szerint a ezt követő adás, de sajnálatos dolgom még nagyon sok egyetemi teendőm van, és egy iszonyatosan részletes, nagyon durva cikket találtam a elmúlt 25 év ilyen kutatásairól, ami az erőszak, videójáték emberre való hatásával kapcsolatban megnézi azt, hogy az elmúlt 25 évben a kutatások milyen eredményeket értek el, mit is állapítottak meg, miket is nem állapítottak meg, mit cáfoltak meg, mit nem cáfoltak meg, és nyilván ezen a cikken kívül, plusztán ebből a cikkből is rengeteg idő lenne felkészülni, kicsit még tovább kell olvasni, hogy nyilván egy jó adást tudjak készíteni. És érdekes módon egy véleménycikkel kell kezdeni, ami megint nyilván az ilyen teljes zavart mutatja be, ami nekem az egyik problémám volt ezzel a videójáték hibáztatással kapcsolatban, ami jelen van az emberek fejében, mégpedig ugye az, hogy úgy beszél nagyon sok ember róla, hogy igazából vagy nagyon-nagyon keveset tapasztalt belőle, mert látta egyszer játszani a fiát, vagy kétszer, vagy még 20 évvel ezelőtt ő maga játszott, vagy csak hallotta embereket, ahogy erről beszélnek, vagy még ez se, illetve nyilván, ahogy mondtam, hogy nagyon könnyű ezeket az embereket, akik nyilván nem is tudják, hogy miről van szó, feltétlenül átverni azzal a kommunikációval, amit mondjuk adott esetben a két előző adásban kiemelt politikus is folytat. Szóval igazából jött ez a véleménycikk, ami igazából teljesen meglepő volt számomra, ez a CNN-nek volt a véleménycikke, amelynek igazából a címe talán az volt, hogy úgy lehet mondani, hogy egy lehetséges tömeggyilkos fejleszteni akarja a tudását, akkor ne adjanak a kezébe virtuális kiképzőtábort. És nyilván innentől kezdve mindenkinek világos az, hogy miről is szólt a cikk. Itt csak egy-két dolgot szeretnék ebből kiemelni, hogy mik voltak az érvek, mik voltak a javaslatok, aztán utána kicsit beszélgetünk erről részletesebben. Az első, amivel kezdi, hogy van legalább egy dokumentált eset, ahol a gyilkos, tehát az tömegmészárlást elkövető személy, ő azt nyilatkozta, hogy ugye ezek a first person shooter, ez egy játékműfaj, aminek röviden az a lényeg, hogyha valaki nem tudja, ez az a típus, amikor úgy néz ki a játékos, akit te irányítasz, hogy végül is a karjának a felét látod, és mondjuk adott esetben, hogyha mondjuk fegyver van a kezébe, akkor mondjuk a gépfegyvert, vagy hogyha kard, akkor a kardot, de nem látod kívülről egy harmadik szemszögből a testét, az a third person, azt úgy szokták ugye értelemszerűen nevezni, tehát hogy itt így játszod a játékot. Tehát végül is valamilyen szinten próbálja azt mutatni, mint amit a való életben látsz ugye saját magadból, hiszen te kívülről nem látod a tested, vagy hát hogyha ti látjátok, akkor az én készülékemben van a hiba, ahogy szokták mondani. Tehát ez az egy dokumentált eset pedig nem volt más, mint ez a 2012-es norvég tömegmészárlás, nyilván mindannyian emlékeztek rá, vagy például én erre emlékszem, amikor ez megtörtént, és itt a bíróságon mondta talán azt az elkövető, hogy van az az úgynevezett Call of Duty nevezetű játék, ugye ezt már az előző adásban is említettem, ahol egy ilyen holografikus célzóeszközt, talán a rövidítése például az egyik az a Red Dot. Nem tudom, hogy ezt így szokták hívni a való világba is, amikor ezt a célzó eszköz van a fegyveren, ami igazából úgy néz ki, és nyilván azért tudok erről jól nyilatkozni, mert én jóval fiatalabb koromban, tehát lassan már 10 éve elmondhatom magamról, hogy én legalább 1000 órát szintisztán ezekkel a játéknak a különböző részeivel eltöltöttem, tehát van egy kis elképzelésem, azért azt lehet mondani, hogy hogy is kell célozni ebbe a játékba, na és az a lényeg, hogy van egy kis izé, amit nézel, amiben van benne egy piros pötty adott esetben. És hogyha ez a piros pötty ugye rámutat mondjuk egy emberre, és akkor megnyomod a tüzelés gombot, akkor nyilván az azt jelenti, hogy rácéloztál és eltalálod. Tehát a norvég elkövető azt nyilatkozta, hogy ugye ezzel a játékkal képezte ki magát arra, hogy sokkal jobban célozzon. Nyilván, hogyha megnézzük azt, pusztán nem tudom, hogy igazi fegyvert nyilván nem mindenki fogott esetleg a hallgatók közül. Van, aki többször használta. Én egyébként légpuskával is pisztolya volt, hát szerencsém vagy nem szerencsém, mindegy, igazából nem volt semmi bajom belőle, meg én szívesen célba lőttem a kertbe műsorvezető társammal egyébként, aki most nincs itt. Ő vitt a rosszba, ahogy mondani szokás. És igazából nyilván semmilyen káros hatása nem lett rám, ki volt állítva a kert végébe egy ilyen nagyon kis ilyen céltábla, és akkor nyilván erre lőttünk, és az a része nyilván, hogy van a célkereszt, és azzal becélzol valamit, az nem egy ördöngős dolog, tehát egyébként én úgy gondolom, hogyha bárki egy fegyvert a kezébe vesz, akkor így nagyjából tudja, hogy hogy kell, mit kell nézni. Az már egy másik dolog, hogy mondjuk mennyire lesz pontos a gyakorlatban, nyilván az már egy bonyolultabb folyamat, amit tanulni kell, hogy kell pontosan célozni. De az, hogy hogy kell célozni, az szerintem egy olyan nyilvánvaló dolog, hogyha az ember egyből megfolyik egy pisztoly, de ezt lehet azért mondom, mert egyszer már nekem megmutatták, akkor egyértelműen tudni fogja, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát nem kell itt előadni, hogy ez micsoda ördöngő dolog. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. A másik dolog, hogy ennek a játéksorozatnak az a másik érdekesség, hogy ez nem feltétlenül nem feltétlenül próbál realisztikus lenni. Tehát mondjuk megint, hogy kicsit részletesebben elmagyarázzam, nyilván vannak olyan játékok, amelyek a fizikába, a játékosok mozgásában, az különböző mozdulatokban, vagy esetleg a történetben, de nyilván itt most nem a történetről van szó, hiszen ez az egész nem erről szól. Tehát a játék fizikája az próbál reális lenni, tehát a fizikája a golyónak, a célzásnak, az próbál közelíteni ahhoz a logikához, ahogy a valóságban ez történik. Na hát ez a játéksorozat azért nem erről híres, tehát ez sokkal inkább egy ilyen irtózatosan gyors tempójú adrenalinbombának lehet nevezni. Ami, képzeljétek el, mondjuk ez egy nagyon jó példa, hogy ott például a igazán jó játékosok, és nyilván amikor sokat játszottam vele, sok ilyen trükköt én is tudtam, azok nem csak így simán mennek, és akkor elkezdenek célozgatni, hanem például begyakorolsz olyan mozdulatokat, hogy miközben te célzod az ellenfélt és lősz, közben nyomod azt a gombot, amivel lehet feküdni, tehát nyilván a valós életben egyszerre lő, cél az ember is ugrik előre, és közben hasra esik. Tehát egy ilyet csinál a általad irányított karakter, ami nyilván a való életben elképzelhetetlen, hogy így pontosan lehessen lőni, meg így bármi. Tehát hogy teljesen abszurd az, amit csinál, mert minimum megüti jól magát a fegyverével, hogy előre hasra fekszik egyből, de ez nyilván azért jó, mert ott folyamatosan csökken a magasságod, csökken az a felület, ahol el lehet téged találni, és amikor mész szembe valakivel, nyilván az mondjuk testmagasságba lő, hogyha már picit gyakorlottabb játékos, akkor nyilván ő is kicsit mondjuk feljebb céloz, mert ugye a fejetér találat az nyilván mondjuk erősebbnek számít, és mondjuk több életpontot visz le a karakterből, hogy így fogalmazzak videójátékos nyelven. Tehát, hogy sokkal nehezebb téged úgy eltalálni, és hatalmas nagy előnyöd van. Nyilván ezen kívül a másik, hogy esetleg valami zárt térbe hatolsz be, akkor mondjuk ilyen beugrasz, és ugye ahogy mondjuk mozgatod az egeret, vagy adott esetben a kontrollert, amivel játszol, annak az érzékelését nagyon-nagyon magasra állított, tehát egy nagyon kis mozdulatra és nagyon-nagyon mozdul a karakter, aminek az köszönhető, hogy ilyen 360 fokot tudsz fordulni, miközben beugrasz, és úgy tudod mondjuk körbenézni az adott szobát. Tehát való életben ezek elképzelhetetlenek még a kiképzett katonáknak is, és tényleg ehhez semmi köze ennek a fizikának, meg ahogy ez működik, a valós életben, hogy szerintem a katonák csinálják, vagy mert ezt egyszerűen lehetetlen így csinálni, mint amiket te a játékban, hogyha ügyes vagy, meg tudsz csinálni. Tehát ilyen szempontból nem teljesen értem azt, hogy mennyire állhatja meg a helyét azzal, hogy ezzel kiképzi. Én ezt nem tartom valósnak, ezt az állítást, mivel mondom, több ezer órát játszottam ezzel a játékkal, tudom, hogy kell vele játszani, tudom, hogy kell vele jól játszani, és ennek semmi köze ahhoz, mint ami mondjuk a való életben történik. Tehát ez volt az első része, amivel nekem ez a problémám. Aztán ugye a következő része a cikknek, hogy amit megint még problémásabbnak tart, ugye most már az is előfordul, hogy az emberek nem mondjuk egy gombot nyomkodnak ugye egy egéren, ahogy már az előbb mondtam, vagy egy kontrolleren, hanem ugye a kezüket mozgatják, nyilván a különböző mozgásérzékelőkön keresztül, és hogy így begyakorolják végül is, és a izommemóriába és az agyba rögződik a fegyver mozgatásának mechanikája, és ezáltal még profibbak lesznek. Ezzel megint van pár probléma. Az egyik probléma az, hogy a virtuális eszközökhöz használt ugye ilyen mozgásérzékelők, ezek egy kis, hát még teszek be képet egyébként, miközben megy az adás a chatbe egyébként, hogyha bárkit érdekel, akkor meg tudja nézni, hiszen ezt nagyon nehéz elmagyarázni, de képzeljétek el, hogy két mikrofon van a kezedben, ami mondjuk sok gomb van. És ahogy ezt mozgatod, ezt érzékeli, és mondjuk így mozgathatod a fegyvert. Nyilván ennek megint semmi köze egy gépfegyverhez, amit több kézzel kell fogni, nagyobb súlya van, ez egy kis műanyag szar, ami iszonyú könnyű, és úgy rántogatja egy kis 3 éves is, hiszen nem nehéz, hogy probléma nélkül tudja ezt lóbálni, ezt az izét. A másik rész meg, hogy nyilván vannak olyanok, amikor ezt az érzékelőt egy műanyag szarba beteszed, ami már kicsit hasonlít formáját tekintve a gépfegyverre, de hát még ezt reálisnak nevezni, az megint túlzás. Pláne azt, hogy azért, ha egy gépfegyverrel te lősz, annak van egy súlya abba az értelembe, hogy visszaüt a fegyver, azért egy hatalmas nagy dög dolog van a kezedbe. Írjátok be a YouTube-ba, rengeteg videó van az, amikor olyat látsz, hogy egy ember megfog egy ilyen hatalmas fegyvert, és lő egyet a szerencsétlen, aki életében nem fogott még fegyvert, és konkrétan kirepül az egész a fenébe. Tehát megint ezt a párhuzamot hozni, ez nem szerencsés, hiszen ennek sincs köze a való élethez. Talán ott már mondjuk a célzás mechanikája közelebb áll ahhoz, mint a valóság, hogy ugyanúgy a vállathoz kell tenni, a fejedet még be kell hajlítani a célzáshoz. Ebben már egy kicsit közelít, de még mindig súlyát tekintve, a mozgást tekintve sokkal nehézkesebb a mozgás. Még mindig nem találom azonosnak a kettőt, tehát hogy én szerintem ez az állítás se állja meg a helyét. Nyilván ezt hozzá kell tenni, hogy mondjuk a virtuális valóságban azzal, hogy most már ezeket a sisakot teszed magadra, ezzel lehet azt mondani, hogy még közelibb az élmény, sokszor ezek az eszközök tényleg át tudják verni az agyat, hogy azt hiszi az ember tényleg, hogy abban van benne. Ezt ugye többen mesélték, akik rendszeresen használják, és nyilván beszélnek erről. Viszont azért azt is látni kell, hogy még ez a virtuális valóság, VR headsetek is még nagyon messze vannak attól, hogy reálisnak lehet tekinteni. Tehát, hogy még továbbra sincs kitalálva az a része, hogy mozogni lehessen. És az például kidob az élményből, tehát hogy például egy ilyen first person shooter játéknál ugye rengeteget mozogsz, és oké, hogy mondjuk van egy olyan lehetőség is több ilyen virtuális headsetnél, hogy a szobába különböző érzékelőket tesznek, amelyek egyszer egy négyzetméteres területet lefoglalva tudják érzékelni, hogy te mondjuk jobbra, balra, előre, hátra mozogsz, de egy folyamatos előrehaladást nem tudsz tenni, hanem azt például a különböző érzékelőkön kell megnyomni, ami nyilván már egyből megszünteti a valóságérzetet és kidob abból, vagy ilyen van olyan megoldás is például, hogy így teleportálni kell, tehát mondjuk tudsz egy fényt mozgatni, a fény pedig az mutatja, hogy oda fog teleportálni a karaktered, és aztán amikor megnyomod azt a szükséges gombot, akkor átugrasz oda és onnan látod a helyzetet, tehát a mozgás élménye továbbra sincs meg, illetve azért még ennek a része a grafikában is nagyon messze van ettől, hiszen most látjuk azt, hogy ezeket a headseteket meg tudja hajtani egy számítógép, ahhoz Paks 2 szintű rendszer kell, tehát az, hogy a valósághoz közelítően meg tudja hajtani, és úgy nézzen ki. De ezt se találom szerencsésnek, pláne, hogyha oda vesszük azt, hogy nyilván amikor például ez a 2012-es eset történt, akkor még ennek a norvég elkövetőnek semmi lehetősége nem volt, hogy ilyen headsettel, ilyen eszközökkel gyakoroljam, tehát hogy még ilyen szempontból, hogyha ezt a kettőt összevetjük, sincs összhanga két év között. You Aztán kicsit beszél a cikk arról is, hogy sportolók és katonák kiképzésére használják a virtuális valóságot különböző eszközökre, és hogy ezzel nincs baj, de hogy nem kell mindenkinek eljuttatni továbbra, és én úgy gondolom, hogy azt a részét elfelejti, hogy mire használják. Tehát, hogy különböző repülő szimulációk és a többi vannak a kiképzésre, annak semmi köze ahhoz, mint valaki tömegmészárlást követel és egy fegyverrel tud szerinte azáltal célozni, plusz azt ne felejtsük el, hogy például a katonáknak mellette rendes fizikai kiképzés is van, rendes lőtérrejárás, ahol tanulják, tehát amellett én még azt is el tudom hinni és el tudom fogadni, hogy igen, valóban segítheti a képességet, attól függetlenül, hogy csak maga ez bárkit kiképezne, hogy egy tökéletes gyilkos legyen, és most idézőjelbe teszem nagyon ezt a tökéletes gyilkos, tehát a cikkíró is olyat mondott szinte, hogy ez a virtuális valóság, ez egy tökéletes edzőgépezet arról, hogy valaki tömeggyilkos legyen, ami egyértelműen nem állja meg a helyét, és akkor itt tesz ilyen javaslatokat, hogy változtassák meg a golyóknak a fizikáját, ne lehessen egy ilyen játékba se emberre lőni. Igazából az volt a kettő, amit kiemeltem. Mint mondtam, a golyó fizikája sok játékban nem úgy működik, mint a való életben. A játékban nem tudsz olyat érzékelni, hogy például fúj a szél. Lehet, hogy van olyan eset, hogy fúj a szél. Most azért 100%-ig az a sebesség, ahogy a golyó megy, az sincs tökéletesen lemodellezve, és a többi. Nyilván ilyen problémák vannak, ez azért elég bonyolult folyamat. Szóval én ezt se tartom helyén valónak. Nyilván arról már lehet beszélni, hogy beszélgessünk arról, hogy ne lehessen videójátékokba egyáltalán mondjuk arra lehetőség, hogy egy ember életet olts ki, már amennyire az ember élet, hiszen mondtam, ez egy virtuális valami, és én például sose éreztem azt, hogy emberekről lenne szó. Akkor tudják esetleg egyébként ezek a játékok megközelíteni azt szerintem, amikor ugye a karakterek között interakció van, és ahogy megismerik mondjuk a történetét az adott személynek, mondjuk a gyerekkoráról beszél, és emberi reakciókat vált ki a elképzelt ott az eléd tárult virtuális valóságban, akkor valamilyen szinten lehet embernek tekinteni, de azért nyilván szerintem nagyon messze van a határ e között és a valóság között. És nagyon fontos még igazából, ehhez kiegészítésül hoztam egy nagyon érdekes eseményt, ahol egy 16 éves chicagói diákot ítélt el a fiatalkorúak bírósága. A bűncselekmény, amit elkövetett, a történeti tényállás, az úgy néz ki, hogy a fiú egy Snapchatre egy videót töltött fel, ahol az, szintén az előző adásban emlegetett GTA, tehát GTA nevezetű videójátékkal játszott, és a következő felirat állt ezen a videóklippen, amit a Snapchatbe feltöltett, hogy mindannyiótoknak be kéne fognia, és nem beszélni az iskolai lövöldözésről, vagy én is elkövetek egyet, vagy én is csinálok egyet. Tehát ez volt a szöveg. Nyilván a fiú védelmében a képviselete azt adta elő, hogy ez egy vicc volt, és ennek az oka, ennek a viccnek az volt, hogy hát, hogy a fiút már nagyon bosszantotta, és rossz hatása volt rá ez a vita, beszélgetés, ami kialakult ezzel a cselekménnyel kapcsolatban, de elismerték azt is, hogy nyilván nem volt megfelelő a módja ennek a tréfának, a tárgya nem volt megfelelő, nem ezt kellett volna csinálnia, hogyha azt szeretné, hogy ne beszélnek erről. Nyilván megszületett a bíróítélet, hazaengedte, azonban kvázi egy ilyen házi őrizetbe kell lennie. Nyilván ennek a pontos amerikai büntetőjogi megfelelőjét, hogy ez micsoda, ezt nem teljesen tudom megállapítani, hiszen nem ismerem az amerikai büntetőjogot. És még előírta a bíró azt egyébként, ez érdekes, hogy a szüleinek el kell vennie a telefonkészülékét, az nem használhatja, ezen kívül nem játszhat erőszakos videójátékokkal, és szó szerint idézem a vicces részét is az ítéletnek, a bíró bezzeg azt mondta neki, hogy de a Mario Kart játékokkal bármelyikkel játszhat, hogyha akarsz. Megint született ez az ítélet, és eljutottunk arra a pontra, hogy hát talán nem találta meg az összefüggést az erőszak és a videó játékok között egy bíróítélet, de nyilván ezt hozzá kell tenni, ez a legfontosabb, nem szeretek ugye nagyon ilyen bíróítéletekről úgy vélemény nyilvánítani, hogy mondjuk nem olvasom el a teljes hivatalos ítéletet, mivel úgy azért szerintem úgy kap az ember csak objektív képet, és úgy tudhatja megítélni, viszont azonban a cikkbe, ahol ezt megtaláltam, az is elérhető volt, hogy több információ nyilván az eljárásról nem került megosztásra. Talán ennek az egyik oka, nem ismerve a pontos amerikai szabályokat, hogy nyilván a fiatalkorúakkal szemben történő eljárásoknál a fiatalkorúak védelme érdekében sokkal szigorúbbak a nyilvánosságra vonatkozó szabályok, esetleg a nyilvánosság kizárására, vagy az adatok megismerésére ez való jog is szűkül korlátozódik ezekbe az esetekbe, szóval nem tudunk többet mondani, de azért ebbe az ügybe azt a problémát le kell szögezni, sokat is most, ahogy így elkezdtem jobban belegondolni, hogy ténylegesen olyan vicc volt-e, vagy nem? Mert hogyha ez még egy fenyegetés volt, vagy valamilyen szinten ezt ő komolyan is gondolta, akkor nagy valószínűséggel egy olyan mentális zavar van a fiúnál jelen, amivel kezdeni kell valamit. És az, szerintem ezt mindannyian leszögezhetjük, hogy az nem megfelelő kezelés, hogy csak elveszük tőle ezeket a játékokat, hiszen ettől komolyabb a probléma, más is a gyökere, és ettől nem oldódik meg, hiszen az az inger, vagy nem is tudom, stresszor, amit ő érte, az neki ki kéne beszélni, és kvázi észre kéne venni, tehát hogy ehhez egy szakértői kezelése lenne a fiúnak szüksége, és most nem azt mondom, hogy zárják be egy gumiszobába, és legyen kényszer zubonyba, és ne lásson napfényt soha életébe, mert sokaknak egyébként mondjuk a mentális problémáknak a kezelésével kapcsolatban ez a kép jut eszébe, és például ezt itt lenne az ideje, hogy elfelejtsük, és itt lenne az ideje, hogy igen, attól, hogy mondjuk esetleg van egy iskolai pszichológus, aki normálisan fel tudja venni a gyerekekkel a kapcsolatot, és beszélget néha egy gyerekkel, akinek szüksége van rá, az egyáltalán nem probléma, és még a szülőknek is nem kéne azt gondolni, hogy az én gyerekemet nem fogom pszichológushoz vinni, mert akkor mindenki bekattant bolondnak nézi a gyerekemet, és ezért én szégyellem odavinni, holott lehet, hogy szüksége lenne rá, vagy egyébként is elvetik ezt a gondolatot, mert milyen, vagy úgy gondolják, hogy azzal, hogy ők elviszik innentől kezdve a gyereket, bolond lesz, és szintén már rá csak a gumiszobában lévő élet vár. Tehát ezeket a gondolatokat kéne eltávolítani, és ennek normális módja kéne lenni, hogy szerintem ebben az esetben is sokkal fontosabb lenne az. És lehet, hogy volt szakértői orvos vélemény az ítélet meghozása kapcsolatban, hogy a fiúnak a mentális állapota hogy áll, de lehet, hogy nem volt, és lehet, hogy kéne, és lehet csak egy-két ilyen beszélgetésre van szüksége, amelynek nem kéne fogvatartási intézetbe zajlania, tehát egy simán, egy magán, laza, most ez elég hülyén hangzik ez a lazott szó, de hát egy könnyedebb körülmények között zajlan, és szerintem a fiatalok esetén sokkal fontosabb lenne az, hogy egy könnyebb, fiatalosabb közegben tudjanak beszélni ezekről a problémákról, és ennek a költség, erre kéne nagyobb költséget fordítani, és egyébként érdekes, mert több törvényjavaslat is napvilágot látott a floridai események után. Ebből vannak nagyon negatív következmények, és nagyon negatív dolgok, és vannak pozitívok is. A negatívok között előfordult az, hogy Tényleg előfordul az, hogy a tanároknál valamilyen önvédelmi fegyver lehet, mivel ők nem érzik magukat biztonságban, és ezt engedélyezzük, viszont a pozitív folyamat az, hogy nagyobb költség ráfordítás kerül az ilyen különböző iskolai mentális zavarokra, annak a kezelésére, és azért fontos, mert szerintem olyan ingerek érik a mai világunkban a fiatalokat, hogy tényleg néha szükség van ez kicsit, hogy beszélgessünk róla, meg kezdjenek el emberek tényleg azzal foglalkozni, akik végre tudják azt, hogy hogy milyen is a mai fiataloknak az élete, hogy ez milyen hatásokkal lehet, és nem lesz feltétlenül ez negatív hatás, nem lesz emiatt feltétlenül mindenki tömeggyilkos. Nem fog emiatt kihalni az emberiség. Ezeket én egyértelműen nem gondolom, viszont azonban jó lenne tudni, lehet van, akire rosszul hat. Nyilván lesz mindig egy-kettő ember, akire rosszabbul fog hatni, és akkor legalább legyen meg az emberiségnek az a tudás, hogy tudjunk, mik a tünetei, hamarabb észrevehessük, segíthessünk neki. Ezekkel kéne foglalkozni, hogy végre olyan emberek foglalkozzanak vele, akik tudják, mi ez a Facebook, tudják azt, hogy tölti egy 12 éves a mai életét. Olyan emberek ezzel kezdjenek el foglalkozni, hiszen talán fel tudják válni kicsit velük a kapcsolatot és segítségüket. És nézzük meg, hogy a mai fiataloknak egyébként meg, amit mi nem tudunk megítélni, a nyilatkozó politikusok pláne nem tudják megítélni, és nem azért, mert a politikusok hülyék, hanem mert más generáció. A mai fiataloknak szerintem sokkal alacsonyabban van az inger küszöbe, sokkal másabb hatások érik őket, mint minket, és ezt azért tudomásul kéne venni. Nyilván lehet, hogy bizonyos dolgok rájuk is rosszul hatnak. Sőt, a videójátékok közül is nekem semmi kétségem, hogy vannak olyan dolgok, amik rájuk rosszul hatnak. Attól függetlenül nem ártana ezzel egy picit értelmesen foglalkozni. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Harmadik rossz dolog, és elképesztően sok információt mondok szerintem nagyon-nagyon rövid idő alatt, legalábbis én konkrétan kezdek elfáradni, annyira gyorsan beszélek, úgyhogy most egy kicsit lassítani fogunk, csak szeretnék mindent elmondani, amit szeretnék. Tehát, hogy kialakítottuk azt ezzel a kommunikációval, hogy félünk. Félünk a gyerekektől, félnek a tanárok a gyerekektől, és ettől abszurdabb dolog nincs. És hogyha kialakítottuk azt ezzel a zseniális kommunikáció, amit a politikusainknak nagy részt, és azoknak a médiai tudósítóknak sikerült elérniük, akik hát bizonyos tekintetben inkompetenseknek tekinthetők, elértük azt, hogy még félnek a tanárok a diákoktól. Nyilván már az előző adásban is a cseten beszéltünk, hogy ez mennyire abszurd, meg hogy néz ez ki, hogy fegyver van a tanárnál, és tényleg egyszerűen el se hiszem, hogy ezt valaki komolyan gondolja, de nem lepődök meg, hogy ez a félelem egyszer oda fog vezetni, hogy tényleg lesz egy személy, akinél ott van a fegyver, ott van benne a félelem, és ne adj Isten véletlenül rálő valakire. És nem történik senki, legyünk pozitívak, semmi baj nem fog történni, senki nem sérül meg. De véleményem szerint, és ez nem értek, és ez sokkal globálisabb probléma, de például nagyon sokat beszéltünk arról, hogy előfordult az, hogy a rendőr ártatlan lőtt le, és használta jóval hamarabb a fegyverét, ahogy az szükséges, még fogalmazunk így. Véleményem szerint az a kommunikáció, ami azt a szerencsétlen rendőrt is éri, ezáltal azok a sztereotípiák, amik kialakulnak benne, azok hatással vannak, hogy a valóságot nem úgy fogja tudni a valós életben megtörténő eseményeket megítélni, mint ahogy azok tényleg történjenek, és ő tényleg azt hiszi, amikor valaki ott a kocsiba a... Mi volt ez az extrém eset? Az lélegeztető cuccér nyúl, akkor tényleg azt hiszi, hogy valaki a fegyverért nyúl, mert mi másért nyúlhatna az ő agyába? Ez a folyamat, vagy ez a gondolat, ez a kapcsolat alakult ki, és ezért húzza meg a ravaszt. És erről viszont nem feltétlenül csak ő tett, tehát ezek kialakulnak. Nagyon jó, hát nagyon szomorú, de egyben azért érdekes cikk is jelent meg a héten pont, ami igazából a múlt héten, mivel hétvégén veszem fel még az előző héten a műsort az Indexen, hogy például a jelenlegi plakátkampány is milyen hatással van az iskolában a gyerekekkel, hogy soroshoznak, a soros és a migráns az egy ilyen negatív jelző lett, és ilyen csúfolódásként odaszegezik a másiknak. Ezeket alakítjuk ki az emberekbe, amik nem jók, és hogyha erkölcsről, meg ilyen dolgokról beszélünk, akkor tényleg kellene lenni egy határnak, és ezeket a károkat nem a videójátékok okozzák. Hiába próbáljuk ezt beállítani, sokkal komolyabb károkat okoz az ilyen bugyuta, hülye kommunikáció, mint az, hogy esetleg a gyerek lát egy videójátékot, ahol valakinek leszakad a feje. Nyilván durva, és nyilván van, akire rossz hatása van. Ezt én egy percig se akarom megkérdőjelezni. De lássuk már egy kicsit, hogy mi a valóság. És a harmadik dolog, amivel ezt összetudnám kötni, ezt a történeti tényállást egy korábbi műsorral, amikor kicsit a YouTube videósokról beszéltem, és az ott lévő problémákról, hogy annyira átalakulóban van egy egyszerűen az embereknek a értékrendje és mindenje, hogy gondoljatok bele, annak a videókészítőnek nagyon sokáig nem fordult meg az a fejébe, hogy az, hogy te levideózol azt, vagy hogy a videódon szerepel az, hogy valaki öngyilkosságot követel, az egy olyan tartalom, amit nem kéne felvenni, és a többi, és a többi, és a többi, ezzel mennyi probléma van. Simán lehet egyébként, hogy a fiú tényleg csak viccelt, és ezt fel se fogta, hogy ezzel probléma van, hogy ő egy ilyen viccet megtesz, vagy ilyen viccet nem kéne megtenni. Ami szintén megint nem teljesen jó, de akkor most megint lássuk azt, hogy ez valahogy kialakult, valamiért itt van. Nyilván ez esetleg lehet egy probléma, nyilván a konkrét eset ismerete nélkül mélyebb következtetéseket nem akarok levonni, de szerintem fontos lehet, most a harmadik hírt ki is fogjuk adni. Hú, nagyon sok hír van még. És kicsit arról is akarok beszélni, hogy ettől függetlenül ennek az iparágnak tényleg vannak problémái, amiről az iparágon belül úgymond, tehát hogy például a sajtó néha kritikaként felhozza, és megszületnek ezek a témák, hogy igen, vannak problémák, kezdjünk ezzel valamit. Például ezen a kis szegmensen belül többször foglalkozunk azzal, hogy például az online közösségben az együttjátszás során is egyébként előfordul az, ami az egyébként az online jelenlétben, Facebookon vagy bárhol előfordul, hogy mondjuk rettentő gyűlöletkeltő sértő az a kommunikáció, amit emberek megengednek maguknak, szexista, rasszista, és a többi megnyilvánulások vannak 0-24 órában. És például elkezdett az egyik nagy cég, akinek az egyik legnépszerűbb napjainkban jelenlévő ilyen online játéka van, hogy elkezd foglalkozni a kommunikációval, ami a játék keretei között megy, a játék során, és igenis szankciók lesznek az ilyen beszédért. Problémája van sokszor egyébként ennek az iparágnak, mint egyébként sajnálatos módon az egész világnak még mindig a nőkkel kapcsolatban. Abból nagyon sokszor szerencsére erre vannak ellenpéldák is, hogy tényleg rendkívül szexista az, ahogy a nőket bemutatja, vagy amilyen női karaktereket beleírnak a történetbe, vagy ahogy a női karaktereknek a látványvilágát, vagy a megjelenítését, nem is tudom ezt, hogy mondjam. Tehát, hogy amikor mondjuk megrajzolják azt a virtuális szemét, azt hogy jelenítik meg, hogy hogy képzelik el, hogy néznek ki, hogy mennyire nem tesztek rájuk ruhát, nekem a legextrémebb példa, és egyszerűen nagyon ki vagyok, hogy ilyen tényleg megtörténik meg még ma is, hogy ez a női karakter egy szám melltartóba, meg egy harisnyába, és csak ennyi van rajta. Ilyen játék megjelenik 2011-ben, és nincs ezt leszámítva erotikus tartalma, hogy így jelenítik meg a hölgyet. És igen, és ő a háborús események kellős közepén ebbe a hacukába ott van, és így tölti a mindennapjait. És ezt így megjelentenek még mindig ilyen játékot, ami egészen elképesztő számomra, hogy ez így, hogy történt meg, de egyébként a filmipar is ebben még nagyon-nagyon rosszul áll. Azt kell, hogy mondjam. És hogy folytassam, a harmadik pont még szerintem mit fontos, hogy sokszor az érzelmi skálán se megfelelően mozognak a videójátékok történetei. Tehát tökéletes példa, mindannyian szerintem láttatok olyan filmet, amikor van két karakter. Ki van találva az, hogy a történet folyamatán keresztül, vagy a történet végére ez a két szereplő egymásba szeret, és végül jön a nagy csók jelent. És ez nem feltétlenül romantikus film, hanem egy bármilyen film, csak ez a két karakternek egymásba kell szeretnie. Ez az alapkoncepció. De a film mondjuk 130 percébe semmi nem indokolja azt, hogy ez a kapcsolat kialakuljon közöttük. Nincs meg a kémia, nem reális, hogy miért szeret a végén egymásba az a két karakter. Semmi indok nincs rá, csak nem sikerült megírni úgy a film történetét, és a érzelmek tekintetében ilyen szempontból a videójátékoknak is van probléma, hogy nagyon sokszor, hogyha bármi mély történetet akarnak elmesélni, akkor mindig csak addig tudunk eljutni, hogy meghalt ez. Nyilván a halál ilyen szempontból a legegyszerűbben megjeleníthető, mert kell kreálni egy karaktert, aki szerethető lesz meg a nézők, fogyasztók számára, és aztán azt valamilyen szomorú események kapcsán meg kell ölnie kvázi a forgatókönyvírónak, és nyilván sokszor ezen nem sikerül túllépni, nagyon ritkán van olyan történet, amikor úgy van mélysége a történetnek, hogy nem hal meg senki, hanem a két személy között lévő kapcsolatban alakul ki egy olyan törés, vagy egy olyan helyzet, amit mondjuk mindnyájan el tudunk képzelni. Szerencsére vannak ilyen esetek. Ja, hát nyilván olyan is van, amikor meg hát kár történetnek nevezni a történetet. Persze ez is teljesen más az a médiumnál van, amikor ezzel nincsen probléma, van, amikor meg fel lehet hozni, amikor attól függ, hogy mi áll a középpontban. És nyilván azt hozzá kell tenni, hogy a reklámozás és a marketing során a játékoknak tényleg elképesztően dominál az agresszió, erőszak. Tehát, hogy kétfajta típusú trailer van, amikor a videójátékokat reklámozzák. Van ez a minden robban, minden pörög, Michael Bay akciófilm összes szintű bemutató. Nyilván természetesen vannak kivételek, meg van, amikor azzal próbálják bemutatni, hogy igen, a mi történetünk, a mi játékunk annyival mélyebb. Nézd, itt egy szerencsétlent kínoznak, de ez kiállja, ez megmenti, vagy ez megmenekül, aztán ő megöli őket, és hogy igen, ez egy kegyetlen világ lesz, aminek szintén bizonyos esetekben van helye, meg van, ahol jól meg tudják csinálni, filmekbe is, és videójátékokban is volt erre példa, de hogy talán túlságosan is a központban van ez, és nyilván ezen talán kellene változtatni. Attól függetlenül azért azt is látni kell, hogy egyébként ez az erőszak és az agresszív viselkedés az nem egy új keletű 21. századi úri huncutság, amely a modern média agymosásának lett a következménye, hanem ez a dolog, azért lássuk be, hogy az emberi történelem során végig velünk volt, iszonyú kegyetlenek voltunk, iszonyúan nagy mészárlásokat követtek el az emberek, elképesztő módon voltak erőszakosak, agresszívek, kegyetlenek, rengetegszer is. Talán most már kevésbé vagyunk kegyetlenek, vagy legalábbis nem olyan módon vagyunk kegyetlenek, mint korábban. Tehát, hogy valamilyen szinten sajnálatos módon ez az emberben jelenlévő természetes reakció. Tehát nem kéne ezt úgy beállítani, mint ez valami új dolognak az eredménye, hogy az emberek elkezdenek erőszakosan viselkedni. Azonban szerintem sokkal érdekesebb kutatási terület lenne, és arról lehetne beszélni. Azonban nyilván az a politikai érdektől messze lenne, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy az mennyire idézőjelben így mondom is, hogy mennyire normális, hogy mennyire fel tudja bosszantani magát az ember, miközben játszik, hogy üvölt, eltöri a kontrollert, amivel játszik, vagy hogyha más ellen játszik, akkor azt küldi el a melegebb éghajlatra, hogy csak ilyen finoman fogalmazzak, hogy milyen ezek a reakciók mennyire normálisak. Ezek az ember idegrendszerére biztos nem jó adnak, de egyébként nem tudom, vajon ez egyenesen csak amiatt van, mert játszik az ember, azért lesz agresszív, vagy ez egyébként felgyülemlett feszültséget vezeti le, és így jön ki, és nem feltétlenül annak a szituációnak, amit ott a játékban megél, hogy nem sikerül azt az ugrást megcsinálni, annak köszönhető ez az agresszió, ami kitör belőle, hanem mivel nem sikerül, azért az összes felgyülemlett dű, harag, elfolytottság, minden akkor jön ki belőle. Ez egy érdekes kérdés. Erről például szerintem sokat lehetne beszélni, mert nyilván mindenki, aki játszott már sokat, az tudja, hogy néha ő is nagyon nem normális tudott lennie, vagy lereagált egy szituációt, vagy nagyon felbosszantotta. Engem is bosszantott már feljáték az, hogy nem sikerült sokszor megcsinálni azt, amit próbálkoztam újra-újra, és nem, és nem, és nem. Nyilván előfordult, hogy vajon ez normális-e, természetes-e, ez milyen hatással van ránk, ez egyenesen a videójáték következménye, vagy nem. Ezek is érdekes kérdések lennek, de erről nem beszélnénk, és akkor zárásképpen ezt egy cikkel is összefűztem volna, de sajnálatos módon idő hiány nem fog. Arról beszélünk, amire nyilván már egy pillanatra utaltam múltkor, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy az egész fegyverszövetség, ez egy, az egész fegyverekkel való kereskedés egy hatalmas nagy biznisz. És lássuk azt, hogy nem tudom feltétlenül, hogy konkrét üzletpartnerei egymásnak a jelenleg hatalmon lévő politikusok és a különböző fegyverszövetségek ugye egymásnak van-e bármi közük, de nem lepődnék meg, és nem véletlenül, hogy továbbra se beszélünk a fegyverekről, hanem erről beszélünk, és a fegyverekkel foglalkozó ebből pénzszerző emberek rögnek a markukba. És egyébként ne lepődjünk meg a képmutatáson, ami a 21. században jellemző, amint egy kicsit jobban kinyitja a lobbypénztárcáját a videójátéknak a adott szükséges emberei, onnantól kezdve szerintem erről a csontról is leugrik mindenki, és nem rágják tovább. És azért azt látni kell, hogy tudom, hogy ez ilyen meglepően hangzik, de ez az iparága, hogy folyamatosan nő az értéke, amilyen bevételt generál, amilyen hatalmas bevételei vannak az egyes résztvevőinek, ahányan nézik, ahányan követik, ahányan, amekkora vásárlóerőjük van, most már a legnagyobbak között kell számon tartani, és nekik igazán lesz pénztárcájuk lobbizni. Lehet, hogy egyszerűen csak arról is szó van itt, hogy kevés pénzt fizetnek, és többet szeretnének. Nyilván kicsit ennek van azért olyan feelingje, ha én vagyok a trikós, megbolondult ember, aki űrlényeket lát mindenhol a falu végén, és állandóan viszkit iszok feelingje, van, én is úgy érzem, de egy bizonyos szinten, bizonyos részei azért benne vannak ebbe is szerintem, amit egyértelműen látunk. Nyilván, hogyha Amerikában élnék, jobban meg tudnám ítélni. Úgyhogy ennyi lett volna a mai adás, és akkor a következő, hát azt mondtam, hogy nem ígérem meg, de hogy akkor a következőkben majd valamikor fogok beszélni a mentális állapotra való hatására a videójátékokra, hogy miket sikerült megállapítani, pláne úgy, hogy például a WHO is éppen egy új betegséget kezd előterjeszteni, ugye, ami a videójáték függőséggel kapcsolatos, amiről szintén szeretnék egy kicsit beszélni, mert szerintem érdekes. Úgyhogy ennyi volt, és köszönöm a figyelmet a mai napon is. Sziasztok!